23 óra.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Virtes Ajai László. Csütörtöki adásunk témái: Ferenc pápa videóüzenete a tengerészeknek és családjaiknak. Köszönet az áldozathozatalért. Milliók imádkoztak a torinói lepel előtt, a karantén alatt az interneten keresztül. A milánói Don Bosco alapítvány Szíriában segíti a fiatalokat jövőjük építésében. Martus Balázs atya emlékedése Jeremiás viaskodása címmel az év közé 12. vasárnapra.
Ferenc pápa videó üzenete a tengerészeknek és a családjaiknak. Köszönet az áldozathozatalért. A pápa június 17-én videó üzenetben fordult a tengerészekhez, akiket a vírusjárvány nehéz helyzetbe sodort az elmúlt hónapokban. A remény imáját küldte nekik, és megáldotta őket és családjaikat.
Questi sono tempi difficili per il mondo perché abbiamo a che fare con le sofferenze causate dal coronavirus.
Nehéz időket élünk a világban, mert a koronavírus okozta szenvedéssel kell szembenéznünk, kezdi videó üzenetét Ferenc pápa. A tengerészek és halászok munkája még fontosabbá vált, hogy élelmet és más alapvető fontosságú cikkeket tudjanak biztosítani a nagy emberi családnak. Ezért elismerésünket fejezzük ki. Másrészt a tengerészek és a halászok veszélyeztetett kategóriába tartozó munkavállalók. Az utóbbi hónapokban életetek és munkátok jelentősen megváltozott, és sok áldozatot kellett hoznotok, hosszú időn keresztül nem köthettetek ki a szárazföldön. A családtól, a barátoktól és a hazátoktól való távollét, a megfertőződéstől való félelem ma még nehezebben hordozható terhet jelent, fogalmaz videó üzenetében a pápa. Szeretnélek biztosítani benneteket arról, hogy nem vagytok egyedül, és nem feledkeztünk meg rólatok. A tengeren végzett munkátok miatt gyakran távol vagytok, de jelen vagytok imáimban és gondolataimban, mint ahogy a Stella Maris, a tenger csillaga, lelkipásztorainak és önkénteseinek imáiban és gondolataiban is.
Il Vangelo stesso ce lo fa ricordare quando ci parla di Gesù con i suoi primi discepoli.
Az evangélium is emlékeztet bennünket, amikor Jézusról és első tanítványairól szól, hogy mindannyian halászok voltak, mint ti. Ma egy üzenetet szeretnék küldeni nektek, és a remény a vigasz imáját minden csapás ellen. Egyben mindenkinek bátorítást is küldök, aki részt vesz a tengeri lelkipásztori munkában. Isten áldja meg mindannyiótokat, a munkátokat és a családotokat. Szűz Mária, a tenger csillaga védelmezzen benneteket mindig, zárja a Ferenc pápa videó üzenetét a tengerészeknek.
Milliók imádkoztak a karantén alatt az interneten keresztül a torinói lepel előtt. A járvány sötét napjaiban, amikor az elkülönítés kétségbeeséssel és aggodalommal töltötte el az emberek szívét, egy rendkívüli esemény történt, melynek horderejét csak most kezdjük megérteni. Nagyszombaton milliók imádkoztak Jézus halotti lepléhez a járvány elmúlásáért. Nem csak hívő emberekről van szó, akik tárcájukból előszedve a torinói lepel képét imádkoztak, hanem a hittől távol állókról is, akik a világháló segítségével belekapcsolódtak a karantén egyik legjelentősebb média eseményébe, írja az Osservatore Romano című vatikáni napilap. Április 11-én nagyszombaton imaliturgiát tartott Jézus halotti leple előtt a torinói érsek, a lepel őrzője, Cesare Nosilla érsek. A mondovízióban, vagyis világszerte a televízió és a közösségi média közvetítése révén létrejött rendkívüli ájtatosság kezdeményezése szó szerint alulról indult. Maga a torinói érsek írta meg a nagy esemény bejelentésekor, amely talán első volt a maga nemében, tekintettel átütő kommunikációs hatására. Több ezer üzenetet kapok az emberektől. Idősek, felnőttek és fiatalok, egészségesek és betegek írnak nekem. Kérik, hogy a mostani súlyos nehézség közepette a nagy héten imádkozhassanak a lepel előtt, így esdve ki a meghalt és feltámadt Krisztustól, akit a szent lepel valódi és konkrét módon megjelenít, a kegyelmet, hogy legyőzzük a rosszat, amint ő tette, bízva Isten jóságában és könyörületességében. Hogy mennyire várva várt eseményről beszélünk, az csak most derül ki az óriási számokból. A YouTube videó megosztó portál és a Facebook közösségi oldalának szervezői 2.300.000 megtekintést tartanak nyilván. Ehhez hozzáadódik annak a sok televíziós hálózatnak a nézettsége, amelyet ugyan lehetetlen biztos adatokkal kiszámolni, de az egész világon élőben közvetítették a torinói lepel rendkívüli közszemlére tételét. Ez is azt mutatja, hogy a leplet nem szabad pusztán tudományos kutatások tárgyának tekintenünk, mert egy olyan valóság, amely segíti a személyes imát. Ez a meggyőződése Roberto Gottardo atyának, aki a torinói lepel egyházmegyei bizottságának elnöke. A járvány idején azért fordultunk könnyen a szent lepelhez, mert hasonlóságot látunk a között, amit Jézus megélt, és amit mi éltünk át. Be voltunk zárva, ahogy ő be volt zárva egy sírba. Egyedül voltunk, ahogy ő is magára maradt. Könnyen magunkénak éreztük azt, amit Jézus megért, és amiről a leplen lévő képe tanúskodik nekünk. A szent anyagba vésődött arc és test ereje hitünk lényegére emlékeztet minket. Gottardo atya ezt így magyarázza. A keresztény hit olyan hit, amit egy arc előtt élünk meg, és a torinói lepel egy arcot és egy testet mutat nekünk. A mi hitünk nem általános hit egy távoli, ismeretlen istenségben, hanem egy egyedi arc, Jézus arc előtt imádkozunk. Az úgynevezett második szakasz, vagyis a szigorú karantén feloldása és a kijárási korlátozások enyhítésével újra megindult a zarándoklat a torinói székesegyházba, mely évszázadok óta őrzi a szent leplet. Folyamatosan érkeznek a zarándokok, dacára a szigorú biztonsági intézkedéseknek. Hasonló a helyzet a Szent Lepelről nevezett torinói templomban is, amely az ereklye másolatát őrzi. Előtte is hömpölyög mindig az imádkozó zarándokok folyama. Ezt a templomot is megnyitották a kényszerű bezárás után, és most a hozzátartozó Lepel Múzeum igazgatója, Nello Balossino a szent tárgy átütő ikonikus erejéről beszél. A lepelben kódolva van a szenvedés és a halál, de a remény és az erő is. Ezért van az, hogy bárki, aki elé kerül, úgy érzi, hogy imádkoznia kell, segítségért, a nélkülözés gondok, nehézségek idején. Balossino szerint az ember a szívével is közel kerül a képmáshoz. A szívünk pedig egészen sajátos módon értelmezi a jeleket, melyeket szemünkkel látunk. Ezért azt mondanám, hogy nem egy lepel létezik, hanem annyi van belőle, ahányan nézik. A karantén tragikus pillanatainak átható imádsága nem fog feledésbe merülni akkor sem, amikor visszatérünk a normál kerékvágásba. A Lepel Múzeum igazgatója is ezt erősíti meg. Amikor Jézus halotti leple előtt állunk, a hatás nehezen tűnik el idő múltán is. Olyan élmény ez, amelyet egyszer intenzíven megtapasztalunk, és aztán örökre velünk marad. Május 4-én a lepel ünnepét is széles körben tartották meg a közösségi médiában és a televízióban, milliók imádkoztak a torinói lepel előtt. A szentmisét is nagyon sokan követték, még ha nem is olyan óriási számban, mint a nagy szombati közszemlére tételt. Emanuela Marinelli lepelkutató a szent erekjét vitorlához hasonlítja, melybe a viharos tengeren belekapaszkodhatunk, vagy Jézus tunikájához, amelybe a beteg asszony kapaszkodott. Ezzel a két képpel adhatunk testet a virulens járvány fájdalmától meggyötört emberiségnek, mely fejest ugrott a fájdalmak emberének képmásába, akit a kereszt szögei megkínoztak, de képes békét és reményt sugározni maga körül. Ez történt most. Hónapokig el voltunk zárva a külvilágtól, és a torinói leplet nézve támaszra leltünk a nagyszombati közszemléretételkor. Világos, hogy a hitünk nem ezen alapszik, de nagy segítséget jelent, és segít elgondolkodnunk Isten irgalmáról, aki Jézuson keresztül csukott szemmel mutatkozik meg, mintha nem akarná látni a világ bűneit. Rendkívüli. A lepelkutatónak nincsenek kétségei afelől, hogy a vászonlepel milyen óriási lelki erőt tud adni. Egyszerű, mondja Marinelli. Erejét az adja, hogy tudjuk, ott van Jézus valódi arca. Egy fénykép, amelyet ő maga hagyott nyomként rajta. Kiváltságosok azok a fiatalok, akik idén majd részt vesznek a tezéi találkozón, karácsony és új év között, hiszen a torinói lepel elé járulhatnak és imádkozhatnak majd. Ez az esemény is bizonyára újabb rekordrészvételt hoz majd. Zárul az Osservatore Romano című vatikáni napilap cikke.
A milánói Don Bosco alapítvány Szíriában segíti a fiatalokat a jövőjüket építeni. Az egyházi alapítvány adománygyűjtést indított, hogy a szíriai fiatalok hazájukban építhessék jövőjüket, ahol úgy tűnt, hogy kihunyt a remény. Egy szalézi központ építését tervezik Yaramanában, Damaszkus szegényebb városnegyedében, ahol emberek ezrei élnek mély szegénységben és védtelen körülmények között. Az új struktúra kapcsolódik majd a szíriai fővárosban már létező épülethez, és lehetővé teszi a sporttevékenységekre szánt terek bővítését és javítását. Ezáltal mód nyílik a nevelés és a fiatalok körének kiterjesztésére, akik képzésben részesülnek a Don Bosco alapítványnak köszönhetően. Szakképzőközpontot is létrehoznak a nevelés keretében. A projekt megvalósítását már a múlt évben elindították, amikor megvettek egy 22.000 négyzetméteres területet, amelyet most bővíteni akarnak. A keresztény és muzulmán fiataloknak szánt központ számos funkciót tölt majd be. Orvosi rendelőt is nyitnak benne, amely alapvető egészségügyi szolgáltatásokat biztosít, elsősorban a szegényebb társadalmi rétegeknek. Ezen túl lelkipásztori, nevelési és szabadidős célokra alkalmas ifjúsági központ is helyet kap a komplexumban. Egy 700 fő befogadására alkalmas templomot is kialakítanak benne, továbbá egy többfunkciós előadó terem is a lelki gyakorlatok és konferenciák rendelkezésére áll majd. Nagy kihívással áll tehát szemben, gazdasági szempontból is, a milánói Don Bosco alapítvány, amely azonban bizakodó a projekt kapcsán. A legfontosabb az, hogy ne ragadjunk le a gazdasági aspektusnál, hanem sikerüljön megváltoztatni a nézőpontunkat, és az álmunkból kiindulva, valamint az erőinket egyesítve jót tegyünk.
Martus Balázs atya emlékedése Jeremiás viaskodása címmel az év közé 12. vasárnapra.
Szeretnénk a prófétai könyveket alapvetően úgy olvasni, mint üzenetek sorozatát, amelyekben Isten szólal meg, ahol minden mondattal ő küld fenyegető vagy biztató hírt. Vagy, ha nem ez a próféta könyve, legyen hát jól megírt regény, amelynek hősei a nehézségek árán is, de egyetlen történetben előre jutnak, fejlődnek. Ha pedig nem lehet regényes a próféta sorsa, legyen legalább dráma, amelyben a szereplők egymásnak feszülése és összetartozása egyesül cselekménnyé. A prófétai könyvek azonban, ha így keresünk fogást rajtuk, kicsúsznak a kezünk közül. Nem szép irodalomnak készültek. Sorról sorra másféle hang szólal meg bennük. De a végén mégiscsak Isten üzen általuk. Vasárnapi olvasmányunk Jeremiás könyvéből zajos kiáltozásra. Sokféle hang egyvelegére emlékeztet. Alig érezzük benne, hogy egységes tervet követne. Nincs benne isteni szózat. S ha Isten üzen benne, csak közvetetten, emberek tapasztalatán át. Érdemes megfigyelnünk, kinek a hangját halljuk az egyes mondatokban, hogy valamelyest követni tudjuk a történéseket. Többnyire a próféta beszél, de mindig máshoz, illetve gyakran másokat idézve. A próféta legelőbb ellenfeleit idézi. Hallom sokak gyalászkodását, rettegés mindenütt. Jelentsétek föl, följelentjük! Az emberek gyalászkodnak, mert a rettegésért a prófétát teszik felelőssé. Neki kellett volna szólnia, illetve a gyalászkodók szerint az ő hűsége sodorta végveszélybe az országot. Erre egyik csoport a másikat biztatja, egyik a másikat hajtja bele a gyalászkodó hadjáratba, feljelentésbe. Aztán ismét a próféta szól az ellene áskálódókról, akiket valaha barátainak tartott, újabb idézettel. Hát, ha valamiképp törbe csalhatnánk. Ezt az első szakaszt a próféta úgy zárja, hogy most Istenről beszél, az ő segítségét várja. Belső monológiát a hívek sokasság előtt folytatja, akiket csak később szólít meg. Lezárul az első egység, mert a gyalászkodóknak gyalázatban lesz részük. A következő mondatokban Isten szólítja. Te pedig seregek ura, igazságos bíró, aki a szívek és vesék vizsgálója vagy. Engedd, hadd lássam, miként állsz rajtuk bosszút, mert eléd tártam ügyemet. A félreértett ember beszél így, akinek jó szándékát bemocskolták, akit környezete elítél, gonosz szándékkal rágalmaz. Isten a szívek és vesék vizsgálója, aki a másik gonosz szándékát és terveit jól ismeri, egyben a tényleges ártatlanságot és igazságot védelmezi. Az eléd tártam ügyemet kitétel azért fontos, mert megmutatja, hogy a próféta nem veszett el az elleni irányuló vádaskodás az emberi ármánykodás tengerében, hanem megőrizte legbelső kapcsolatát Istennel, és ezzel függetlenségét, szabadságát. A szakaszt a Zsoltárok könyvéből ismert, összességében mégis váratlan váltás fejezi be. Aki eddig ellenfeleivel viaskodott, végre hallgatóit is megszólítja, sőt, Isten dicséretre hívja. Énekeljetek az Úrnak, dicsőítsétek az Urat, mert kiszabadította a szegénynek lelkét. Mi történik itt? A prófétai üzenet nem egy szó, nem is valamiféle tényszerű tanítás. A próféta tapasztalatának, emberekhez és Istenhez forduló létének emlékeit olvassuk ebben a különös szó áradatban. A külső események és a belső viaskodás gyakran egyszerre megy végbe, sőt az is előfordul, hogy valaki csak utólag figyel fel szívének döbbenetére, a benne tomboló viharra. Amikor ezeket a sorokat olvassuk, talán a mi szívünk is felkavarodik. Itt benn, a saját belsőnkben is nyomot hagy a világ kavargása. Ideben is küzd egymással mindenféle indulat és indítás. De köztük van Isten jelenléte és hangja is, amelyre leginkább figyelnünk kell és érdemes. Ez a zajos forgatag, ez a viaskodás és szópárbaj, végül meg Istenre tekintő hitvallás, az evangélium háttere is. A megoldás nem más, mint ennek a küzdelemnek vállalása, és benne Isten jelenlétének megvallása.
Jeremiás viaskodása címmel Martos Balázs atya emlékezését hallottak az év között 12. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Figyelmüket köszönjük, búcsúzik önöktől. Vértese Jai Lászlót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.